Van. A mai műsorban a gyermekkor félelmeiről, szorongásairól, kiszolgáltatottságáról beszélgetünk, kitérve arra is, hogy hogyan tudja megérteni és feloldani ezeket a felnőtt, a szülő, milyen segítséget tud nyújtani a szorongó gyermeknek. Vendégeim a stúdióban Szabó Nóra, gyermekorvos, biblioterapeuta, Nagy Péter, hitoktató, mérnök, Buchwald Magdolna, Waldorf pedagógus, és Rózsa Katalin, nyugdíjas, angol-magyar történelem szakos tanára, Mária Rádió önkéntese. Hallgassuk meg Dragomán György Fehér arc című novelláját. Vaskuti a kisfiát nézte, próbált nem túl szigorú arcot vágni. Jancsi a lépcsőfordulóban állt, a hóna alatt az aktuális kedvenc plüssállatával. Valami furcsa gorillaszerű maciféle volt. Vaskuti nem tudta megjegyezni a nevét. Negyedszerre is jó éjszakát kívánt, és szép álmokat. Jancsi komolyan összeszorított szájjal bólintott, az egyik lábát feltette a következő lépcsőfokra, megfogta a korlátot, sóhajtva neki készülődött a következő lépésnek, aztán mégis inkább visszahúzta a lábát. Nem nézett Vaskutira, lefelé görbülő szájjal bámulta a lépcsőfokok vörös réz élvédőit, és olyan erősen szorította magához a plüssállatot, hogy egészen belefehérettek az ujjai. Vaskuti várt egy hosszú pillanatot, aztán megkérdezte, hogy mi a baj. Jancsi olyan ismerősen felnőtt gesztussal vont vállat, hogy Vaskuti önkéntelenül is felismerte saját magát, ettől egy kicsit elérzékenyült, de a hangjában mégis visszafojtott idegesség vibrált, ahogy rászólt Jancsira, hogy tessék, mondja már, mi van. Jancsi megnyalta a száját, nagy levegőt vett, aztán megint megfogta a korlátot és fellépett a lépcsőfokra, most már a másik lábával is, aztán megint megállt, megint Vaskutira nézett, úgy mondta, hogy semmi. Egy pillanatra elhallgatott, aztán mégis megszólalt, és egészen vékony, egészen síros hangon azt mondta, nagyon félek, apa. Vaskuti bólintott. Jancsi kezére nézett, ahogy a korlátot markolja. Közben már ott is voltak fejében készen a mondatok, hogy ne féljen, mert nagyfiú már, és különben sincs mitől félni a gyerekszobában, ég a kedves halacskás éjszakai fény, ő sem megy sehová, itt lesz lent a nappaliban, elég, ha Jancsi kimondja a nevét, és már is fenterem mellette. Tudja, hogy a félelem rossz, de meg kell próbálni legyőzni, és Jancsi nagyon jól tudja, hogy hogyan is kell ezt csinálni. A karate táborban is milyen vitézű végigment a bátorságpróbán, pedig ő volt a legkisebb az összes gyerek közül, és aki az éjszakai erdőtől nem ijed meg, annak saját gyerekszobájától már igazán nincs mit félnie. Vaskuti a vékony fehér ujjakat nézte, sóhajtott egyet, és lenyelte az egész litániát. Fellépett a lépcsőre, odament Jancsi mellé, leült a lépcsőforduló széles fokára, és ott kérdezte meg tőle, hogy mitől fél. Jancsi nem nézett rá, úgy mondta, hogy semmitől. De ahogy a szeme megrebbent, az olyan volt, mintha tényleg látna valamit. Vaskuti Jancsi hátára tette a kezét, végig simított a sovány gyerekháton, beletúrt a fia fürdéstől, még nyírkos samponillatú hajába. Azt akarta mondani neki, hogy csak képzelődik, és nem szabad hagyni, hogy legyőzze a saját, túlságosan élénk fantáziája. Jancsi még mindig maga elé nézett. Vaskuti elfordította a fejét, és oda nézett ő is, ahová a fia. Innen a lépcsőfordulóból pont ráláttak az előszoba szekrény poros tetejére, a szekrény háta és a fal között volt egy félújnyi rés, ahová már nem ért el a plafonlámpa fénye. Jancsi ezt a vékony csíknyi feketeséget bámulta. Ahogy Vaskuti odanézett, a sötét csík, mintha megrebbent volna, mintha örvény futott volna végig a felületén. Vaskuti érezte, hogy felmered a karján a szőr, egyszerre tele lett az óra a mosószappan szagával, az emlék olyan éles volt, mintha nem is felejtette volna el soha. Ott feküdt a frissen mosott ágyneműben, az emeletes ágy tetején, a paplan nehéz volt és forró, nem hagyta, hogy megmozduljon, pedig ő minden erejével el akarta fordítani a fejét, mert nem akarta tovább nézni a nagy ruhás szekrény tetejét, hátul a fal mellett a résben kavargó sötétséget, a sötétségből lassan előkúszó papírvékony fehér arcot, a csontsovány csupakarom, csupaszar fehér arcú rémet, aki odakuporodik majd a szekrény tetejére, és onnan nézi őt. Vaskuti megrázta a fejét, a sötétség hirtelen megint csak az lett, ami valójában volt, egy vonalnyi árnyék. Vaskuti a fiára nézett. Tudom, mi van ott, és azt is tudom, hogyan lehet legyőzni és elkergetni örökre, mondta. Mosolygott. Megfogta Jancsi kezét, közben a saját apja jutott eszébe, ahogy az apja behozta a nagy fehér rajzlapot a zsírkrétával, ketté törte a krétát, amivel aztán ketten együtt lerajzolták a csupafog száját, a gonosz szemeket, a szarvakat és a karmokat, aztán együtt összegyűrték, és bedobták a mosdótálba az egész nagy lapot, és az apja pálinkát locsolt rá a lapos üvegéből, és meggyújtotta a gyufát, és a kezébe adta, hogy dobja rá a papírra. Ő rádobta, és az összegyűrt rajzlap surogva lángba borult, fekete pernyévé égett. Hogyan tetszett a novella? Ismerős helyzetet ír le az író?
Nekem azt tetszett, illetve azt gondolkodott el,
Rózsa Katalin,
hogy én gyerekkoromban éltem át hasonlót. Amikor elolvastam ezt a novellát, próbáltam a gyerekkori emlékeimben kutakodni, és az ugrott be, hogy az ágyamból a rolóra láttam, akkor még a ablakokon ilyen vászorroló volt, és a rolón olyan érdekes minták voltak, és este még sejtelmesebb volt, és én abban figurákat képzeltem bele, de a félelem az nem tündérkéket és angyalkákat hozott a ennek a rolónak a mintázatára, hanem sárkányokat, boszorkányokat, tehát ilyen félelmes figurákat láttam. De megmondom őszintén, hogy én erről nem beszéltem soha a szüleimnek, mert ez egy játék volt nekem. Tehát este, amikor lefeküdtem, és eloltották a villanyt, nem volt halacskás lámpa, én szinte vártam ezt, és nem tudom miért, de nem félelem volt bennem, hanem a mesék világa elevenedett meg, ahol vannak gonoszak, vannak jók, vannak tündérek, vannak boszorkányok, tehát ez a fantázia, amit az ember beleképzelt a rolónak a mintáiba. Nekem és ez jutott eszembe.
És körülbelül hány éves voltál akkor?
3-4 éves lehettem.
És ez több évig, vagy hosszabb ideig megmaradt ez a...
Több évig, igen, és meg kell, hogy mondjam, hogy ez valahogy még később is, hogyha idegen helyen aludtam, és esetleg valami hasonló róló, vagy egyéb ez a róló motívum, ez visszatér, én akkor mindig néztem, hogy vajon abban mit látok. Ez egy picit olyan, mint békésebb körülmények között az ember fölnéz az égre, és a felhőket látja, és a felhőket úgy a fantáziájában úgy képzeli el, attól függ, milyen hangulata van, hogy az báránykát ad ki, vagy esetleg valami más félelmetesebb dolgot. Sokáig elkísért ez az élmény.
Hát én nekem nagyon erős félelmeim voltak, és nagyon-nagyon visszajött az egész gyerekkorom. És emlékszem, hogy én is a babáimmal, meg a macimmal a hónom alatt állok a szüleim ágyánál, hogy most oda bújhatok, vagy nem. És mikor felnőtt lettem, és lettek saját gyerekeim, nekünk nagyon nagy ágyunk van, 2 méter széles, És direkt ezért, hogy ők mindig jöhessenek, mert nekünk ez az én szüleim egy tárgyalás volt, hogy ők mennyire voltak fáradtak. És itt Vaskuti szerintem itt most egy jó paszban van, és enged, és jó döntést hoz, de hát engem sokszor visszaküldtek. De én a gyerekeimet mindig oda engedtem, pont ezért.
Nekem a nagymamámnál volt, hogy amikor ott nyaraltam,
Szabónora,
akkor ott a redőny volt, ilyen lyukas közepű redőny volt, és előtte ugyanígy, hogy egy függöny volt, és akkor a redőny lyukain keresztül, hogy átszűrődött még a kinti lámpa fénye, az ilyen furcsa dolgokat rajzolt ki. És én is féltem, csak mivel volt egy kisöcsém, aki sokkal jobban félt nálam, olyannyira, hogy mindig minden este sírt, anyuéknak mindig be kellett jönni, mindig nyitva kellett hagyni az ajtót, fölkapcsolni a kislámpát, és hogy az öcsinek megmutassam, hogy nem kell félni, én már nem mertem szólni. Tényleg, úgyhogy, de szerintem tényleg minden gyerek valószínűleg ezt átélni.
Igen, az éjszaka magától recsegő parketta az valóban ilyen tud lenni. Gyerekként én nem is annyira emlékszem ilyenekre, legalábbis hosszabb távon, vagy komplexusszerűen nem maradtak meg ilyen félre, meg szülőként viszont annál többször átéltük a gyerekekkel, két lányom van. Ezt az éjszaka valamitől megijedünk, félünk, akkor tehát azt hiszem, hogy élete benne marad az ember fülébe, hogy az apró lábok topognak a parkettán, mert szaladnak a védelemért. Az nagyon meghatározó.
A novella egy tulajdonképpen szokványos mindennapos jelenetről szól. A kisfiú nem tud elaludni, fél bemenni a szobájába. Az apa pedig már szeretné a saját dolgait intézni, kicsit türelmetlenül a végére akar jutni a problémának. A szokványos kérdésekre a gyermek mindig úgy válaszol először, hogy nincs baj, nem fél semmitől. Semmi, általában ez a válasz a novellában is, ugye amikor először megkérdezi az apa, hogy mitől félsz, akkor azt mondja, hogy semmitől. Általában ez a semmi, ez a válasz, hogyha nem érzik megfelelőnek a kérdést. Például, hogyha szülőként, ha megkérdeztétek, hogy mi volt az iskolában, akkor erre a kérdésre általában az a válasz szokott jönni, hogy semmi. És ez az az iskola, ahol soha se történik semmi, ahová éppen a gyerekünk jár. Nektek vannak ilyen élményeitek, hogy nem tudtatok úgy válaszolni a szülőknek a kérdéseire? Nem talált el hozzátok az a kérdés igazából, nem volt elég személyes? Vagy mindent megtudtatok a szüleitekkel beszélni?
Hát ezt nagyon nehéz ezt megválaszolni, hogy mitől félsz, amikor gyerek vagy, mert hogy az összetett rém, akit te látsz, vagy aki téged épp üldöz, az nagyon nehezen szavakba foglalható, meg nem nehezen realizálható. És ezekre a mitől félsz, mondd meg kislányom, mitől félsz, erre például nagyon nehéz válaszolni.
A gyerek nagyon érzékeny, tehát ő pillanatok alatt észreveszi azt, hogyha az a kérdés nem őszintén jön. A másik, hogy egy általánosságban föltett kérdésre a gyerek így nem fog válaszolni. Tehát engem is az őrületbe kergettek, hogy mi van, ahogy megy az iskola. Hát erre nem lehet válaszolni. Ha vette a fáradtságot, vagy veszem a fáradtságot, és egy picit végig gondolom, és célzottabban próbálom föltenni a kérdést, vagy kicsit körüljárni, előbb-utóbb meg lesz a bejárat.
Akkor rosszul kérdezik a szülők valahogy még, nem tudom, rögtön az iskola után, vagy a szituáció után, de mondjuk, és akkor még szerintem nem kapcsol át a gyerek, nem tud úgy megnyugodni, hogy biztonságos környezetben van otthon, vagy nem tudom, tehát én emlékszem ezekre, hogy ugyanígy anyuéknak mindig kérdezték ezt, hogy mi volt, és hogy éreztem azt, hogy ahhoz, hogy így megnyíljak, ahhoz még nem vagyok ott, tehát így nem volt jó, és könnyebb volt inkább ugyanígy kihátrálni belőle, és aztán később valamikor, vagy elmondtam, vagy nem. Tehát ez így változó volt.
És mi kell ahhoz, hogy megnyíljon a gyerek? Hogy kell kérdeznünk?
Hát szerintem, amit Péter mondott, hogy célzottabban, mert arra jobban lehet válaszolni, hogy a legjobb barátnőmmel játszottam-e aznap, vagy az a tanárnéném bizonyos tantárból foglalkoztat, hogy akkor ő mit kérdezett, vagy ott, hogy tehát így célzottabban, akkor úgy lehet. De általánosságban meg annyi minden történik, hogy arra úgy egyszerre nem is nagyon lehet.
Igen, és ehhez meg az kell, hogy ismerjed a gyereket, barátját, tanárát, a gondjait, és akkor rá tudsz kérdezni konkrétan, hogy mi történt ebben vagy avval az emberrel, milyen előjött-e ez vagy az a helyzet, de ahhoz tudnod kell, hogy mi van a gyereket körül.
Megfordulnak a szerepek, tehát a gyerek írt velünk dolgozatot. Tehát ha visszaemlékszem, hogy miről mesélt az előző héten, és abból megpróbálok valamit kiemelni, arra rákérdezni, akkor érzi, hogy figyeltem rá, érdekelt, amit ő mondott, akkor arra már föl lehet fűzni. Ha nem tudom mihez kötni, mert nem figyeltem arra, amit elmondott, ezt a gyerek nagyon gyorsan megérzi, és akkor...
Emlékszem, most visszagondolok, nekem nagyon fáradt, elfoglalt szüleim voltak, és ez a kérdés, hogy mi történt az iskolában, ez mindig egy ilyen sztereotíp kérdés volt, erre nem is lehetett mást válaszolni, mint semmi különös. Mert ahogy Nóra mondta, nem tudtam volna én ezt elmondani, erre az általános kérdés, hogy valójában mi történt, pedig mindig történt valami. Szülőként én erre visszaemlékeztem, és megpróbáltam a gyerekemmel olyan kapcsolatot teremteni kezdetektől fogva, másképp csinálni sok mindent, bármennyire is fáradt voltam, de egy olyan kapcsolatot képítenem, egy folyamat, hogy ne is kelljen kérdezni, hanem hazajött, kivágta az ajtót, és mesélt. És talán ez a jó.
Visszatérve a novellára, először rutinosan jutnak az apa eszébe a sablonos, és épp ezért nem személyes bátorítások, amikor azt mondja a fiának, hogy le kell győzni, meg kell próbálni legyőzni a félelmet, és hogy a karate táborban is milyen ügyes és bátor voltál. Milyenek érzitek ezt a bátorítást? Miért nem talált esetleg ez mégis a gyerek lelkéhez?
Nem adsz hozzá eszközt. Tehát csak azt mondod, hogy oldja meg, de nem mondjuk meg neki, hogy hogyan. Eszköztelen marad, és szerintem a novella ezt nagyon jól végigmutatta, hogy onnantól kezdve, amikor a Vaskuti tényleg belehelyezkedett, és ugyanazt a nézőpontot vette föl, akkor meglátta a probléma lényegét, elhitte, és onnantól kezdve viszont már tudott cselekedni, és egy nagyon jó megoldást talált rá, ami kicsit drasztikus is számomra, de nagyon hatékony.
Igen, egy ilyen sztereotípiát otthagy, és valami másik utat kezd el.
Nagyon fontos, hogy ez mennyi idős az a gyerek. Tehát egy kisebb gyereknél ez nem fog működni, hogy de mert a karate táborban ez hogy meg tudtad oldani, mert nem fogja tudni átvezetni.
Nem is emlékszik rá.
Igen.
Egyrészt, tehát még a memóriája se olyan föltétlen, másrészt ez nem olyan példa, tehát neki direktek példák kellenek, ugyanígy a nevelésben sem lehet nagyon elvont dolgokat mondani, hanem direkten akkor meg kell mondani, hogy ezt azért nem szabad, vagy azt azért nem, szerintem. És a kicsiknek imaginációs képessége az sokkal jobb, mint meg egy mágikus világba hisznek. Tehát, hogyha ezt az eszközt választjuk, akkor biztos, hogy a csodálatukat is elnyerjük vele.
Igen, és esetleg még csak fokozhatjuk a gyerek rossz érzését avval, hogy mégse tudja legyőzni a félelmét, hiába mondja neki az apa, hogy meg kell próbálni, és akkor ebben szinte egyedül hagyja ebben a problémával. Thank you. mi szülők sokszor nem veszük észre, hogy a gyermek egy-egy mondata mögött mi a valóságos tartalom. Mert a kisfiú csak a félelmét mondja ki, de nem tudja igazából megnevezni. Mi volt az, amikor elmeséltétek az előbb a ti gyerekkori félelmeiteket, ami megnyugtatott titeket olyankor? Voltak-e a szüleiteknek valamilyen különleges varázslások, vagy olyan módszerek, amitől biztosan megnyugodtatok? Katinál hallottuk, hogy ő nála ez nem igazi félelem volt, hanem inkább a fantázia világba való kerülés.
Nekem azt tudom, hogy egyértelműen az, hogy oda bújhattam, és érzékeltem az ő melegüket, és akkor az volt az egyetlen, ami engem gyerekkoromban megnyugtatott. Tehát az nagyon fontos, az ölelés, az a biztonság. És akkor mindig azt is gondoltam, hogy na most bármi jöhet, hárman itt együtt vagyunk, és semmi baj nem érhet. Tehát tényleg egyik percről a másikra ez a akol meleg, vagy hogy hívjam, ez nagyon sokat jelentett.
És akkor ezt ti tovább vittétek a gyerekeitek?
Igen, ez egyért. Szóval én tudtam, hogy mi erre a megoldás. Tehát, ha oda jöhetnek, és akkor ott velünk lehetnek. Csak hát ez nagyon nehéz, ugye, amikor az ember fáradt, és kényelmesen szeretne aludni, és úristen, ez még hány évig fog tartani, mert már 5 éves, mert már 6 éves. Szóval azért nem egyszerű fáradt szülőnek ezt így.
Neked van egy fiad is. Nála hogy volt ez? Ő, neki voltak ilyen elalvás előtti, vagy bármilyen helyzettől való félelme?
Neki a halál. Az mindig ez a mindig úgy mondta, hogy már megint rosszra gondoltam, és akkor tudtuk, hogy akkor ez a halál.
Mert
és
ezt egyszer elmesélte nektek?
Igen, igen, igen. És az nagy félelme volt, hogy ha mi meghalunk, akkor mi lesz. És hát a saját halála is, de ez, hogy minket elveszít, ez ettől nagyon sokat szorongott.
Én a lányomról tudok beszélni. Őneki az álmai voltak néha félelmetesek, és olyankor jött hozzánk. A kis szobája az egy kis szinttel följebb volt, tehát ő ott egy lépcsőn kellett, hogy lejöjjön, és emlékszem rá, hogy elsősorban akkor került ilyenre sor, hogy félt, hogyha rosszat álmodott, és akkor azt csináltuk, hogy nem az ágyunkba jött be, hanem mi mentünk ki pizsamába, és odaültünk a lépcsőre, ahol aztán ő vissza tudott menni a szobájába, és ott a lépcsőn közénk ült, és akkor na meséld el, és meséltettük, hogy mit álmodott. És talán azzal, hogy ő ezt megfogalmazta maga módján, egy picikét talán sikerült fel is dolgoznia ezt az álmot, és persze mi megnyugtattuk, hogy ez csak egy álom volt, vajon miért fordulhatott ez mindig az ő korának megfelelően. De hát én erre emlékszem, hogy neki az álmok voltak olyanok, amik félelmet okoztak.
És akkor a fizikai közelségre
az sokat számított.
Vágyott ő is.
Nagyon, tehát azért mondom, hogy magunk közé ültettük, átfogtuk a vállát, simogattuk egy kicsit, és attól függ, hogy miről szólt az álom, megpróbáltuk azt feldolgozni vele együtt, az ő korának megfelelően természetesen.
Nóri, nálad a kisfiad, nál fordult elő ilyen, amit
hát ő még most nő bele ebbe, most vagy pár hónapja mondja néha azt, hogy...
Mennyi idős most?
3,5 éves, és akkor így most kezdi, hogy akkor szellemek. Úgyhogy most már mondtam neki, hogy nincsenek szellemek, csak a mesél. És olyan cuki volt, mert egyből azt mondta azonnal, de anya, vannak a szellemek, vannak, csak a mesébe vannak, nem itt. Szóval mi még majd most fogjuk ezt kezdeni.
Végül aztán az apa nem az először eszébe jutó késznek ható vigasztalást mondja ki, amire gondolt, hanem megteszi azt, amire a legnagyobb szüksége van a gyereknek, leül mellé, és az ő szemszögéből próbálja látni a gyermek félelmét, belehelyezkedik az ő helyzetébe. és így már látja azt a sötét csíkot, amit a gyerek fantáziája felnagyít és élővé tesz. És ebben a helyzetben kapja meg azt a lehetőséget, hogy a lelke mélyéből előjöhessenek a saját félelmei, a saját gyerekkora, és átérezhesse azt, amit a fia érez. Hasonló gondolatok szólalnak meg Szabó Lőrinc Lóci óriás lesz című versében. Itt egy nevelési helyzetet, egy szituációt old meg a költő, avval, hogy lekuporodik a kisfia mellé a földre.
Lóci óriás lesz. Veszekedtem a kisfiammal, mint törpével egy óriás. Lóci, ne kalapáld a bútort. Lóci, hova mégy, mit csinálsz? Jössz le rögtön a gázrezsóról. Ide az ollót, nem szabad. Rettenetes, megint ledobtad az erkéről a mozsarat. Hiába szittam, fenyegettem, nem is hederített rám. Lépcsőnek használta a könyvesbolcokat egész délután, a kaktusz bimbait lenyírta és felboncolta a babát. Most nagyobb vagyok, mint te, mondta, és az asztal tetejére állt. Nem bírtam vele, tönkre nyúzott, de azért tetszett a kicsi. S végül, hogy megrakni ne kelljen, leültem hozzá játszani. Legugoltam, és az óriásból negyed órára törpe lett. Mi lenne, gondoltam, ha mindig lent volnál, ahol a gyerek. És ahogy én lekuporodtam, úgy kelt fel rögtön a világ. Tornyok jártak kertek köröttem, és minden láb volt csupa láb, és megnőtt a magas, a messze, és csak a padló volt enyém, mint nyomorult kis rab mozogtam a szoba börtönfenekén. És ijesztő volt odalentről, hogy olyan nagyok a nagyok, hogy minden tudnak és erősek, és én gyönge és kicsi vagyok. Minden lenézett, megalázott, és hórihorgas vágy emelt föl-föl, mint az első hajóst, ki az egek felé szárnyra kelt. És lassan elfutott a méreg, hogy mégse szállok, nem növök. Feszengtem, mint kis észre sem vett bomba a nagy falak között. Tenni akartam, bosszút állni, megmutatni, hogy mit tudok. Negyed óra, és már gyűlöltem mindenkit, aki elnyomott. Gyűlöltem. Ó, hogy meggyűlöltem. És ekkor zsupsz egy pillanat, Lóci lerántotta az abroszt, és már iszkolt tudva, hogy kikap. Felugrottam, te kölyök! Aztán, no, ne félj, mondtam csendesen. És magasra emeltem szegénykét, hogy nagy, hogy óriás legyen.
Van valamilyen gondolat vagy sora a versnek, amit kiemelnétek, amit fontosnak éreztek belőle?
Ijesztő volt odalentről, hogy olyan nagyok a nagyok, hogy mindent tudnak és erősek, és én gyönge és kicsi vagyok. Minden lenézett, megalázott, és hórihorgas vágy emelt föl-föl, mint az első hajós, ki az egek felé szárnyra kelt. És felnőttként átélte azt. Nyilván, hogy ez egy nagyon egyszerű magyarázata, végül is a versnek Lóci óriás lesz, ahogy a vége befejező, ahogy a vers befejeződik, hogy ahhoz neki át kellett élnie azt, hogy mit élhet át Lóci. Hát nekem ezek nagyon megragad. Mindig a versben ezek a sorok voltak, a legborzongatóbbak voltak.
Én ehhez kapcsolódnék még, hogy sokszor az ember elfelejti, hogy az előző novellában, hogy mitől is féltem én gyerekkoromban, hogy volt az a félelem. És a szülő nem érti, hogy mi baja van, miért ilyen elviselhetetlen, és azt is elfelejtjük, hogy van az kisgyereknek lenni, és a saját akaratunkat nem tudni érvényesíteni, és kicsinek lenni, és megalázottnak, és ez itt a kettő kicsit összecseng, a két írás.
Ez a nézőpont, ez nagyon fontos, de maga ez a fizikai magasság is. Többször volt, hogy a gyereket egész klasszul ki lehetett billenteni a megszokott kis állapotából, jön a nagymama a gyerekkel, és hát hozná hittanórára. És ugye szegény gyerek ott áll, néz fölfelé, és ott valamit beszélnek róla az ő feje fölött, és amikor így letérdelek a gyerekkel egy szintre, és megkérdezem, hogy te tényleg akarsz jönni? És a gyerek teljesen meglepődik, hogy ő került be a beszélgetés központjába, hogy partnernek próbálom tekinteni, és onnantól kezdve akkor elindulhat egy kapcsolat, elindulhat egy beszélgetés, ott már meg lehet nyerni a bizalmát, de amíg csak a feje fölött beszélgetjük meg ezeket a dolgokat, addig...
Igen, tulajdonképpen itt is valamilyen félelme érződik a gyereknek, de másmilyen, mint amilyen a novellában, ahogy Péter is mondta, hogy a tehetetlenségtől, a kiszolgáltatottságtól való félelem. És Szabó Lőrinc ebből a konkrét helyzetből kiindulva általánossá teszi a gyermek félelmét, haragját, amit a kicsisége, a kiszolgáltatottsága miatt érez. Ez egyébként nem gyerekvers. Szabó Lőrinc filozofikus gondolatokat is megfogalmaz ebben. És valóban nagyon fontos az, hogy leülni, nézőpontot váltva, és beleélni magát a gyermek helyzetébe, belevonódni az ő helyzetébe. Ez az, amit a segítő szakmában is meg kellene tudni tenni. Ti hogy látjátok, hogy a ti hivatásotok van az orvosi, pedagógusi pályán, ezt mennyire tudjátok, vagy mennyire használjátok ezt az attitűdöt?
Hát igazából ugye, amikor egy gyerek így elkezd nagyon feltűnően viselkedni, és rombol, és rongál, és rugdos, és az, tulajdonképpen ez mindig egyfajta figyelemfelhívás, hogy vegyetek már észre, hogyha nem vettetek észre jónak, akkor vegyetek észre így, hogy most rombolok, és akkor végre mindig ide figyeltek, még akkor is, hogyha negatív ez a figyelem. És hogy hát emögé belátni azt, hogy ez nem feltétlenül önös, hanem hogy ott van valamiféle segély. Kérés, és hogy mire kér segítséget a gyerek, hát ez egy nagyon-nagyon szövevényes és bonyolult probléma.
Nálunk az orvosi szakképzésben nagyon fontos azért az, hogy amit az ember mástól kér, és főleg itt a gyerekgyógyászatnál van így, hogy amit kérünk a gyerekektől, azt magunkon is egyszer legalább mindenki átessen. Tehát most mondok egy szélsőség, hát konkrétan, tehát mondjuk vannak ugye ilyen az izombetegségek diagnosztizálásához speciális készülékek, ahol az idegvezetési sebességet, meg az izomnak a működését vizsgálják, és hát ezek ilyen szurkálósti vizsgálatok. Úgyhogy velünk a szakképzésben azonnal az volt, hogy először is egy önként jelentkező kellett, egy, akin végezzük, egy, aki csinálta, és tehát végig kell élni.
Tehát a fájdalmat is ugyanúgy kell éreznetek.
Ez mennyi ideig tart, mit jelent, és így tovább, és ezt így végig mindenki igyekszik ezt végigvinni. Tehát nagyon fontos, mert csak akkor tudja az ember, hogy tényleg minek teszi ki aztán utána a pacienseket. Úgyhogy szerintem nagyon fontos, hogy nézőpontot váltsunk.
Az orvosi gyakorlatban, ami a legbántóbb tud lenni, az, hogy beszél a betegről, és de hát mi a neve?
Kommunikációs tréning most már van, egyébként nagyon kevés.
Elbeszélnek a feje fölött, és...
Nagyon küzdenek, tehát akarok mondani, persze ez már szakmai, de van több tanár, aki például a Magatartástudományi Intézetet vezeti, és vért izzadnak azért, hogy a kurikulumba bekerüljenek azok a szituációs gyakorlatok, akkor én később voltam önszorgalomból ilyen, hogy színészekkel eljátszottunk szituációkat, videóra vettük, végig analizáltuk, hogy ők elmondták, mit éreztek, visszatekerték, hogy na, itt ez volt, ott az volt, úgyhogy nagyon fontos, hogy egyébként az ember visszacsatolást kapjon.
Meg a gyerek nem mindig tudja elmondani, ugye, mert olyan kicsi, tehát, hogy ez egy...
Tehát ott a szülőn keresztül kell kommunikálni a gyerekkel.
Hát mondjuk mindenhol jó, ha a szülőn keresztül tudsz kommunikálni.
Hát de felnőtteknek már nincsen, a tanároknál is.
Már is, hogyha össze tudjuk rakni azt a képet ketten a szülővel, akkor sokkal jobban tudunk segíteni a gyereken, mint hogyha csak én próbálom meg a probléma gyökerét megkeresni.
A pedagógus gyakorlatomban természetesen számtalanszor találkoztam hasonló jelenséggel, amiről Magdi is mesél. És én arról voltam híres az iskolában, hogy én nem osztogattam intőket, mert a legtöbb tanár egy ilyen szituációban, hogyha gyerek mondjuk így, hogy rosszalkodik, ami mögött azért mindig sokkal több van. Tehát van, ami üzenete van a gyereknek ezzel. Azzal nem kezeljük a problémát, hogy beírjuk az ellenőrzőbe, hogy zavarja az órát, meg fegyelmezetlen, meg egyebek, mert a gyereket ez nem fogja vissza. Sokkal mélyebben gyökeredzik, hogy ő miért viselkedik így. Én ilyenkor mindig azt csináltam, hogy mondtam, hogy maradj itt óra után. Le is leültem, és beszélgettünk. Én kamaszokat tanítottam, tehát 10-14 éves kor közötti gyerekeket, és ha érezték az igazi kíváncsiságot, és érezték a szeretetet, és érezték azt, hogy szeretnék neki segíteni, a segítőkészséget, akkor előbb-utóbb megnyíltak. Én csak így tudtam a problémákat kezelni, hogy az érzelmeken keresztül hatni az értelmükre. Azzal nem lehet, hogy én beírok egy dátumot, hogy rossz volt.
Különben pont most volt tegnap egy beszélgetésem egy szülővel, és van olyan, hogy az ember nagyon másfajta, mint a gyereke. Hogyha több gyereketek van, akkor van, amelyikkel könnyebb, van, amelyik bizonyos korszakában könnyebb, és van, amelyikkel meg nehezebb, és hogy ennek az apukának nagyon nehéz volt a fiával, és arra rávenni, hogy próbálja bőrébe bújni, még akkor is, hogyha nem olyan, mint te, hogyha nagyon mások vagytok. És itt is egy picit ez ahogy az apa legugol a gyerekhez, hogy bújja bőrébe, próbáld meg, akármilyen nehéz is. Ez is egy nagyon fontos dolog.
Olyan üzenete a mai beszélgetésnek, vagy az elhangzott műveknek, amit elvinnétek magatokkal esetleg?
Nem tudom, az empátia készség, de ez annyira közhelynek hangzik, pedig nagyon fontos. Én a közeljövőben leszek nagymama. Az első unokám fog megszületni, és én a lányommal elég sok harcot vívtam, amit Magdi mondott, nagyon más, mint én. És tényleg szó szerint a mai napig emiatt sok harcunk van egymással. És most azon gondolkodtam már az utóbbi időben, hogy megszületik a kislánya, vajon milyen lesz? Olyan lesz, mint ő? Vagy olyan lesz esetleg, mint én, vagy a mi esetünkben egészen más? Ő hogy fogja ezt a helyzetet kezelni? És én az utóbbi időben tudatosan törekszem arra, hogy még közelebb kerüljek a lányomhoz, bármennyire is nehéz, hogy adott esetben majd, nem most, mert most ugye először egy kis csecsemő lesz a családban, hanem amikor, ahogy majd cseperedik a kislány, és szembesül ilyen problémákkal, mint amivel én, hogy akár nagymamaként is hogy tudok neki segíteni.
És mennyire kölcsönös ez a közeledés egymáshoz? A lányod hogy éli meg ezt?
Nagyon sokat változott. Nagyon sokat változott, és elsősorban tehát azzal, hogy várja az első gyermekét, nagyon készült erre, és én úgy látom, hogy egészen megváltozott a kapcsolatunk, sokkal bensőségesebb lett, sokkal többet hallgat rám. Többször megbeszéli a gondolatait, a problémáit. Hát én úgy gondolom, hogy ez a szerep, ami neki adatott az, hogy ő édesanyja lesz, ez minket nagyon közel hozott egymáshoz, és én úgy gondolom, hogy amiről itt beszéltünk, hogy hogyan lehet problémákat megoldani, félelmeket feldolgozni. Én biztos vagyok benne, hogy most már egy olyan szál köt össze minket, amiben én neki tudok segíteni, hogy majd ő a saját gyerekénél ezeket tudja használni.
Megköszönöm a beszélgetést vendégeimnek, Buchwald Magdolnának, Nagy Péternek, Rózsa Katalinnak és Szabó Nórának. Búcsúzom a hallgatóktól, viszont hallásra. Ruszti Zseráldint hallották.
Csillagképek. Arcvonásaink az irodalom tükrében. Ruszti Zseráldin műsorát hallották.
Kírer Imre atya gondolatait hallják.
Először is szeretném ismételten megköszönni azoknak, akik segítik a Mária Rádiót imádsággal, anyagiakkal, hogy tudunk szólni, és remélhetőleg a buzgóság bennük sem csökken, ahogyan bennünk sem csökken, hogy szólunk a Mária Rádión keresztül. Kérjük továbbra is az imádságot is, hogy buzgók maradhassunk, és kérjük továbbra is az anyagi segítséget, hogy szólhassunk.
Kírer Imre atyát hallották. Zenés szentségimádás augusztus 24-én a Mária Rádióban. Sok szeretettel várunk mindenkit augusztus 24-én 18 órakor kezdődő zenés szentségimádásra a Mária Rádió kápolnájába. A zenés szentségimádás az In Search of Grace együttes közreműködésével valósul meg. A zenekar Isten igéjének terjesztését tűzte ki céljául a zene segítségével. Imádkozzunk együtt a zenekarral augusztus 24-én 18 órától a Mária Rádió kápolnájában.